Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fábry Kornél atyával, a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Fábry Kornél atyát, akivel az életpályájáról, papi hivatásról és a választott szentírás idézetéről fogunk beszélgetni. A múlt évben a bíboros atya egy nagyon megtisztelő feladatra kérte önt fel, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkári posztjára. Mennyire vezetett egyenes út ehhez az állomásig, vagy esetleg kanyargós volt?
Hát nagyon kanyargós volt, egy derültékből villámcsapásként ért bíboros úr telefonhívása, hogy egészen más közegben voltam eddig, hiszen Kaposvári egyházmegyésként, az Emmanuel közösség tagjaként voltam plébános Kaposfüreden, és mellette még másik három falu, két egyetemen tanítottam, gimnáziumban tanítottam, rengeteg mindent csináltam, és akkor jött a felkérés, hogy ugye 2020-ban Budapest rendezi ezt az Eukarisztikus Kongresszust, és hát valakinek ezt meg kell szerveznie. Úgyhogy egy kis időt kértem a bíboros atyától, hogy hadd imádkozzam át, mert hogyha az úr nem építi a házat, akkor hiába küzd az építő. Úgyhogy kértem egy pár napot, sokat imádkoztam, hogy ez a feladatom vagy nem. Tehát ez a legfőbb kérdés, mert ha nem az én feladatom, akkor másnak kell csinálnia. És imádkoztam, és nagyon nagy megerősítést kaptam Jézustól, hogy igen, most ezt kell csinálni. Biztos, ami biztos, beszéltem a lelkivezetőmmel is, és ő is azt mondta, hogy az a jel, amit kaptam, az több mint evidens, hogy most ezt kell csinálni.
Mindig pap akart lenni? Vagy a papi pályához is egy kicsit kacskaringos út vezetett?
Sosem akartam pap lenni. Egy ötgyerekes katolikus családban nőttem fel. Nagy családot szerettem volna, mint hogy nagy családban nőttem fel. És a papi hivatást azt bőven később kaptam, 22 évesen. Tehát azt gondolom, hogy más irányba mentem. Gondoltam, hogy szállodaigazgató leszek, de az oda nem vettek fel. Aztán felvettek a Gödöllői Agrár Egyetemre, agrár gépészmérnök francia szakfordító szakra, de ott is egy fél év után, miután hát elém raktak 10 magot, hogy mondja meg, hogy milyen növény lesz belőle, mondom, hogy na ezt hát jóslásokban nem bocsátkoznék, úgyhogy inkább hagyjuk. Viszont megcsináltam jogosítványt traktorra is, erre ilyen haszna volt ennek az agrár egyetemnek. Utána már tudtam, hogy én francia tanár szeretnék lenni, és felvételiztem az ELTÉ-re, nem vettek fel, és akkor egy évig dolgoztam az országgyűlési levéltárban, mint hivatalsegéd, hát ilyen lótifuti, és az érdekes, hogy én a parlament mellett nőttem fel, az Alkotmány utcában laktunk mindig is, de sosem voltam a parlamentben, hát ettől kezdve viszont naponta járhattam 8-tól dolgozni, és közben készültem a francia szakra, és aztán felvettek az ELTÉ-re, ott tanultam pszichológiát, pedagógiát, megcsináltam a szigorlatot, mellette tanultam olaszul, és végeztem a francia szakot, és közben jártam az egyetemi lelkészségre, meg elvégeztem egy Szentlélek szemináriumot, ami alaposan megváltoztatta az életemet, olyan szempontból, hogy akkoriban kíváncsiságból elkezdtem olvasni az apostolok cselekedeteit, és abban olyan dolgokat olvastam, ami teljesen lenyűgözött, hogy ezeket az apostolokat vezeti a Szentlélek, hogy beteget gyógyítanak, halottat támasztanak, nyelveken beszélnek, prófétálnak, és azt kérdeztem magamtól, hogy hol van ez a mai egyházban? Hiszen tudtam, hogy Jézus egy egyházat alapított, tehát magyarul, ami akkor működött, annak ma is kéne, hogy működjön. És aztán elkezdtem keresni, és így jutottam el erre a Szentlélek szemináriumra, szüleimmel együtt végeztük el, egy 9-7-es lelki gyakorlatról van szó, mindenkinek nagyon ajánlom. Heti egy találkozó, és otthon naponta 20-25 perc ima, és ennek keretében van egy életgyónás, amire én nagyon felkészültem, 2 hétig készültem rá, és 5 oldalt teleírtam a addigi bűneimmel, és egy újra azt az élményt éltem át, mint gyerekkori gyónásokkor, hogy szinte kirepülünk a gyóntatószékből a megkönnyebbült lelkünkkel, és ott imádkoztak értem, és annyira betöltött a Szentlélek, hogy annak ellenére, hogy én 20 éves koromban bérmálkoztam, és nem siettem el, azt mondom, hogy 22 évesen tértem meg. Ezt úgy értem, hogy nyilván a megtérés egy folyamat, és folyamatosan meg kell térnünk, de az, hogy akkor volt egy olyan Isten élményem, ami megváltoztatta az életemet, és azóta minden elismerésem azoké a keresztényeké, akik minden vasárnap ott vannak a Szentmisén, imádkoznak, anélkül, hogy valaha is megérezték volna Isten szeretetét. Tehát nekem egy olyan fizikai és lelki élmény volt, hogy azt mondtam, hogy igen, hiszem, hogy Isten konkrétan, személyesen szeret. És akkor kerültem ki a Fülöp-szigetekre, Manilába az ifjúsági világtalálkozóra, mert hogy jártam az egyetemi lelkészségre, mint lelkes egyetemista, reggel 7 órakor volt a Szentmise, Pákozdi István atyához, és ő kérdezte meg egyszer, hogy nem tudok-e valakit, aki tud angolul, és szívesen kimegy január 5 és 15 között Manilába egy ifjúsági fórumra. Hát angolul nem tudtam, de az első kérdés ez volt bennem, hogy ki az az egyetemista, aki bármire is ráér január 5 és 15 között a vizsgődőszak kellős közepén. És aztán hazamentem, megnéztem, hogy hol van ez a Manila, és kérdezett, hogy Fülöp-szigetek. Hát mondom, nézzük ezt a vizsgarendet, és akkor be tudtam rakni 4 vizsgát karácsony elé, mert akkor ott Párizsban a tezéi találkozó, oda is ki akartam menni, és aztán január 5-től pedig ez a Fülöp-szigeteki út, ami hát megváltoztatta az életemet, mert a francia is elég volt, nem kellett angolul tudni, és hát ott akkor a legnagyobb szentmisén vehettem részt, a legnagyobb létszámú Szentmisén 4,5 millióan voltunk, de hát a Fülöp-szigetek egy ilyen ország, tehát nagyon szegény, de nagyon vidám. Tehát tényleg befogadták az örömhírt, egy nyitott templom, nincsen semmi se selitánia, semmilyen vallási esemény, és mégis bent érdelnek 200-an és imádkoznak. Tehát ez egy döbbenetes dolog, hogy gyakorlatban élik a vallásukat. Szoktam említeni példaként, hogy a bankban, a kassza mellett ott volt egy Mária szobor, vagy egy bevásárlóközpont közepén egy piéta, és emberek megállnak, imádkoznak egy picit, aztán mennek tovább. Minden taxiban hatalmas Jézus arc a műszerfalon. Magammal azt fogalmaztam, hogy hát kell is, mert ahogy vezetnek. Tehát lényeg az, hogy egy nagyon nagy élmény volt, és úgy tértem haza, hogy hát a legnagyobb öröm számomra igazából az, hogyha Isten irgalmát elvihetem az emberekhez. És nem volt olyan egyszerű, mert mondom, én nagy családra készültem, éppen udvaroltam is, imacsoportom volt, hittanra jártam, otthon lakhattam a szüleimmel, dolgoztam, munkám volt, pénzem volt, tehát mindenem volt. És akkor jött ez a hívás, hogy többen megkérdezték tőlem, hogy papnak tanulok? Vagy pap vagyok? Vagy volt egy püspök, aki ott még Manilában mondta, hogy hát belőled még jó pap lesz. Mondom, hogy felejtsd, de hát otthon már a kedvesem, nem akarom a papságot. Aztán volt egy kiengesztődési este, amin Ternyák, akkor még püspök atya is jelen volt, és elmentem hozzá gyónni, és kérdezi, hogy nem gondoltak ott áldozni, hogy pap legyél? Hát mondom, nem. A harmadik egy brazil prefektus volt, egy szeminárium előjáró. Ő is azt mondta, hogy hát remélem legközelebb egy szemináriumban találkozunk. Mondom, ilyen nincs. Eddig senkinek nem jutott eszébe, most sem mindenkinek. És akkor így alakult, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy ez nem véletlen, hogy eddig senki, most pedig csőstűködi a Jóisten az embereket. És akkor, mikor kimondtam ezt, hogy hát végül is mi a legnagyobb örömöm? Hát az, hogyha Isten irgalmát nem csak megoszthatom az emberekkel, hanem még fel is oldozhatom őket, de nem csak beszélhetek róla, hanem a bűnbocsánat eszköze lehetek, hát ennél nincsen nagyobb öröm. És aztán így mondtam ki az igent arra, hogy igen, uram, jövök. És akkor már nem folytattam a francia szakot, akkor még olasz szakra felvételiztem még, de akkor már nyáron már mentem felvételizni, és a Kaposvári Egyházmegyébe kerültem, mert nagyon sok jelet kaptam szintén a Jóistentől, hogy oda kell mennem. Egy új egyházmegye volt, de nem is ezért, hanem nagyon idős papi állomány volt, tehát 63 volt a papok átlag életkor, amikor én oda jelentkeztem, és van, akinek 20 faluja van, tehát tényleg azt mondom, hogy ide biztos, hogy kell segítség. Úgyhogy végül is oda felvételiztem, és a püspök atya, a Balázs Béla püspök atya a központi szemináriumba küldött, gondolta, hogy ha már eddig is egyetemre jártam, biztos bírom majd a központi szemináriumban a sok tanulást, és akkor végül is hát mondom azt, hogy gyors talpalón végeztem, mert elvileg 6 év a szeminárium, de én 5. év elején szenteltek diákonussá, pont Alakok Szent Margit ünnepén, október 16-án, akinek nagyon fontos az Emmanuel közösségben, mert hogy Paray-le-Monialban van a lelki központja a közösségünknek, és hát Alakok Szent Margitnak mutatta meg Jézus a szívét, és onnan származik minden Jézus szíve ábrázolás. És aztán utána 2000. június 17-én szenteltek pappá, és ami szép volt, hogy pont egy ifjúsági találkozón kaptam a hivatásomat, és 2000-ben a római ifjúsági világtalálkozón pedig már koncelebrálhattam a zárómisén II. János Pál pápával, és énekeltem Frizinának az egyik szép dalát, hogy Jesus Christ, you are my life, hogy Jézus Krisztus, te vagy az életem. Egy nagyon szép ének, és nagyon lelkesítő. Úgyhogy így alakult, és Hát utána egy évre Párizsba kerültem az Emmanuel közösségnek az egyik plébániájára, ahol félállásban voltam káplán, félállásban pedig írtam a licencia dolgozatomat, ami a teológiában egy második lépés az alapdiploma után, és aztán hazajövve kerültem Kaposvárra káplánnak, Varga László, akkor plébános atyám, most püspök atya mellé, és ott megcsináltam a licenciát, és két év után a püspök atya azt mondta, hogy na, akkor még tovább kell tanulni, úgyhogy kiküldött Rómába, hogy doktoráljak le, amiből szeretnék, teológiai tárgyak közül valamelyik, és akkor gondolkodtam, hogy mit kellene tanulni, és gondoltam valami komolyat. És hát a Biblia, a Szentírás az mindig is érdekelt, és így kerültem aztán biblikus teológiára a Szent Gergely Egyetemre, ahol kiderült, hogy nem fogadják el a budapesti licenciámat, hanem ez egy szaklicencia kell hozzá, tehát 3 év volt egy szaklicencia, ott héber, görög és minden egyéb nyelvekkel, és akkor azt sikerült úgy megcsinálni, hogy azzal mehettem tovább doktorira, és akkor 2 év után sikerült befejezni a doktorit, és 2008-ban hazajöttem, és akkor már csak 3-szor kellett kimenni, egyszer leadni a doktorit, egyszer megvédeni, egyszer pedig kiadni, és így kerültem Kaposfüredre, ahol egy idős atya volt az elődöm, a Feri bácsi, nagyon aranyos, 88 évesen még plébános volt, 44 éve ő volt a plébános, és én nagyon szerettem őt, nagyon kedves valaki volt, és hát így kerültem oda, és hát ő, mint a szeptember 1-ével vettem át a stafétát Kaposfüreden, ő rá 2 hónapra meghalt, és úgy mentem már ki a doktori védésemre, hogy már úgy értem vissza éppen az ő temetésére, és 8 nagyon klassz évet töltöttem Kaposfüreden, nagyon megszerettem az ottaniakat, és a volt 3 falun mellette, ugye gimnáziumban tanítottam, ők nagyon szeretem ezt a korosztályt, ők még nagyon nyitottak és alakíthatók, és őszinték. És aztán ott nagyon sok mindent sikerült a Jóisten segítségével véghez vinni. Tényleg egy kis egyházközségből egy élő egyházközséget én úgy tapasztaltam, hogy és ennek nagy részt az, tehát annak köszönhető, hogy sikerült egy templomfelújítás kapcsán padlófűtésbe vezetni, és télen is 15 fokot temperáltunk a templomba, és ettől kezdve tudott beindulni az állandó szentségimádás. Tehát azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig, reggeltől estig mindig volt valaki az oltári szentség előtt. Erre volt 3 hónapunk, hogy a helyiek közül összegyűjtsük, és jelentkeztek is 70-valamennyien, hogy ők készek arra, hogy heti 1 órát töltsenek az oltári szentség előtt, és hiszem azt, hogy ez kisugárzik, hogyha egy templomban imádkoznak az emberek, hogyha nyitva van, és most is nagy vágyam, hogy minél több templom nyitva legyen, és az emberek be tudjanak menni. És sokoktól hallom azt, hogy hát a misére nem szívesen megyek, vagy nem vagyok olyan fajta, de hogyha találok egy nyitott templomot, egy picit beülök csendben imádkozni. És azt gondolom, hogy a Jóistennek nagyon kedves, hogyha valaki néhány percre betér hozzá. Nyilván örül, hogyha ott vagyunk a Szent Misén, hiszen akkor vele találkozunk a Szent Áldozásban is, meg az igében is, de ez egy jó lehetőség, és én nagyon bízom benne, hogy készülve az eukarisztikus kongresszusra, egyre több templom lesz nyitva, és lehetőséget adva a híveknek, hogy imádkozzanak.
Visszatérve még egy kicsit az eukarisztikus kongresszusra, az utóbbi hónapokban gyakran hallunk róla, a Szent Mise végén is imádkozunk érte, viszont keveset tudunk erről az eukarisztikus kongresszusról. Mi is ez, és mi az ön feladata ebben?
Igen. Sokfelé jártam éppen erről beszélni, hogy mi is a kongresszus, és többször tapasztaltam azt, hogyha meghallják azt, hogy eukarisztikus kongresszus, akkor gyakran 2 szót nem értenek ebből, az eukarisztikus meg a kongresszust, de ha még értik is, akkor is azt mondják, az eukarisztiát meghagyjuk a papoknak, a kongresszusra nem szoktam járni, tehát ez engem nem érint. Na most az előadás végére a jelenlévők 80-90%-a úgy dönt, hogy szeretne ott lenni. És hadd ajánljam fel a honlapunkat, az az iec2020.hu, és van egy YouTube csatornánk, ahova feltöltöttük az egyik előadásomat, pont erről szól, hogy mi is ez. Tehát igazából ez egy ünnepségsorozat, hogy az oltári szentségben jelenlévő Krisztust ünnepeljük, aki nem csak meghalt és feltámadt, hanem köztünk maradt az oltári szentségben, maga a szeretet maradt köztünk, és őt ünnepeljük. Ugye maga a kongresszus az egy 19. századi kezdeményezésből nőtte ki magát, egy Emily Tamizier nevű kisasszony Franciaországban 1874-ben Avignonban szervezett egy zarándoklatot az eukarisztia jegyében, és aztán évről évre ezt megszervezte, egyre többen csatlakoztak hozzá, és a végén hozzátettek egy kis katekézist, hitoktatást, tanítást az eukarisztiáról, egy szentmisét, körmenetet, szentségimádást, tehát nagyjából 81-ben, amikor Lille-ben tartották, akkor már kialakult a mostani rendszere, Tehát van a nagyobb események, ami mindenki számára nyitott, és van olyan része, ami pedig regisztrációhoz kötött, nyilván azért, hogy tudjuk, hogy hányan vagyunk, mennyi emberre készüljünk, és annyira jól sikerült ez a zarándoklat még a 19. században, aminek az volt a fő oka, hogy ugye Franciaországban 1789-ben a francia forradalom egyik jelszava volt az, hogy tiporjátok el a gyalázatost. És ez az egyházra vonatkozott, és egy nagyon szekularizált világ érkezett el Franciaországba, és erre mondta ez az Émile Tamizier, hogy azért mutassuk meg, itt vagyunk mi is katolikusok, a mi hitünkkel, és az igazságot hirdetjük, tehát, hogy nem csak az a társadalom valamit mindenütt hirdetnek, hanem mi is itt vagyunk. És hát talált követőkre, tehát volt, hogy 50 000 voltak már egy ilyen zarándoklaton, úgyhogy erre aztán felfigyelt a francia püspöki kar, utána maga a Szentszék, annyira, hogy az 1893-as jeruzsálemi eukarisztikus kongresszusra már a pápa küldött nagykövetet, ahogy annak idején 38-ban ide is Eugenio Pacelli, a bíboros államtitkár, és azután 1905-ben már maga a pápa volt a házigazdája Rómában, és aztán kiment ez tengeren túlra, 910-ben Montrealban, 926-ban Chicagóban tartottak, aztán itt Európában is, 38-ban itt Magyarországon, amin 500 000 vettek részt, és 50 000 külföldi volt, úgy, hogy Hitler nem engedte a németeket meg az osztrákokat eljönni, mert hogy eléggé egyházellenes volt, és igazából tehát ez egy ünnepségsorozat, amire mindenkit várunk. Néhány főbeseményt hadd mondjak erről, hogy mi mindenre készülünk. Ugye maga a kongresszus az 2020. szeptember 13-a és 20-a között lesz, tehát szeptember 3. hete. 13-án a Puskás stadionban lesz egy nyitó szentmise, ahova 65 000 embert várunk. Addigra meg fog épülni, hiszen előtte már foci Európa-bajnoksági meccseket fognak játszani benne, és ez a nyitó mise össze lenne kötve első áldozással, és ezt szeretnék felajánlani nem csak a budapestieknek, hanem országhatáron innen és túl mindenkinek, akinek éppen abban az évben lenne első áldozó gyermeke vagy unokája, és szeretné, hogy az eukarisztikus kongresszuson legyen első áldozó, akkor számukra ezt felajánljuk. Tehát ez lesz délelőtt. Délután pedig a Joyful Hungary-vel kötöttünk egy megállapodást, egy ökumenikus program lenne, mégpedig egy Guinness rekord. Éppen hamarosan lesz egy sajtótájékoztató erről, hogy szeretnénk létrehozni egy 20 000 fős gospel kórust. Egy nagy koncert lesz a stadionban, tehát 20 000 énekes és 45 000 néző. Ez egy Guinness rekord, eddig a rekord az 8600 valamennyi a legnagyobb kórus ilyen gospelben, és az egy közös zenénk, egy közös énekünk, Isten dicsőítjük, és azt gondolom, hogy a zene az valóban összeköt bennünket, és hát ezt tervezzük a nyitónap délutánjára. Utána ez 13-a, ez vasárnap, 14-től 19-ig, hétfőtől péntekig minden délelőtt a Hung Expo területén lesznek közös ima, szentmise, tanúságtételek, tanítások, fakultációk, ez kora délutánig tart, azok számára, akik regisztrálnak rá, egy ebéddel egybekötve, és utána a délutánokban, mint az Ars Sacra Fesztiválnak a hetében, plébániákon, kulturális helyeken, zeneakadémián, műpában, mindenfelé olyan magyar egyházi és magyar kultúrát bemutató műsorok lesznek, amivel bátran kiállhatunk a világ elé, és ami evangelizál. Tehát tudom, hogy a Zeneakadémia is külön műsor folyammal készül erre az egy hétre. Én bízom benne, hogy minden több ilyen kulturális hely becsatlakozik, és szeretnénk koncerteket, kiállításokat, előadásokat adni. Még terve van, hogy azok számára, akik ezen a héten is dolgoznak, vagy egyetemre járnak, este 6-tól 8-ig, hétfőtől péntekig szeretnénk egy open kongresszt, egy nyitott kongresszust tartani várhatóan a bazilikában, ahova el lehet jönni bárkinek, és a délelőtti főelőadót kérnénk meg néhány tanúságtevőt, hogy ott újra mondják el mindazt, amit a regisztráltak számára elmondtak. És aztán a szombat a családok napja, vasárnap pedig a záró mise van, 11 órakor a Hősök terén, ahol annak idején is volt, de ezzel párhuzamosan még szeretnénk egy mini ifjúsági világtalálkozót is szervezni. Ez azt jelenti, hogy ugye minden 2-3 évben van ifjúsági világtalálkozó, egy Európában, egy más kontinensen, megint Európában. Most 19. januárjában Panamában lesz, de ez azt jelenti, hogy 22-ig gyakorlatilag nem lesz Európában az ifjúság számára világesemény. Úgyhogy úgy tervezzük, hogy annak ellenére, hogy sok országban ez már egyetemi időszak, hogy a csütörtök estétől vasárnap délig az egy kis ifjúsági világtalálkozó lenne, tehát a fiatalokat várjuk elsősorban erre. És kezdhetnénk egy nagy tezéi szentségimádással a bazilika előtt csütörtök este, a péntek délutánba estébe kifejezetten az ifjúságnak szóló nagy program lenne, szombat a családok napjával együtt lenne várhatóan a Margit szigeten egy nagy örömteli együttlét, és szombat délután, ezt nem is mondtam, 5 órakor lenne egy szentmise a parlament előtt, és onnan egy fáklyás körmenetben az oltári szentséggel mennénk el a Hősök terére, a másnapi szentmise helyszínére, ahol ugye oda meg mindenkit várunk. Ugye sokan kérdezik, hogy hány embert hívtunk, vagy várunk erre az eseményre. Nagyon nehéz megmondani. Eleve nem tudjuk, hogy alakul még a politikai, meg a nemzetközi helyzet 2020-ig, de eddigi legutóbbi 2 alkalommal 15 ezeren regisztráltak, és hát Dublinban kicsit kevesebben, ott 80 ezeren voltak az árómisén, Cebuban viszont 1,5-2 millióan vettek részt az eukarisztikus körmeneten. Hát én úgy tervezem, hogy 15-30 ezer regisztrált résztvevő, és nagyjából 3 és 600 ezer fő közötti híveket várunk a nagy eseményekre, tehát a körmenetre és az árómisére is. És nyilván minden délutáni program város szerte szabad. Most még egy fontos, hogy Budapest adja a helyszínt, de ennek ellenére nagyon bízom benne, hogy ez sokkal többről szól, és Bíboros úrnak is ezt mondtam, amikor elvállaltam ezt a feladatot, hogy nem szeretnék csak egy kirakatot, hogy egy eseményt megszervezünk, aztán minden úgy folytatódik, ahogy eddig volt, hanem hogyha ez egy megújulást hoz, ha ez evangelizáció, ha az örömhírt tudjuk továbbadni, akkor érdemes sok energiát belefektetni, és abban bízom, hogy hosszú távon hoz gyümölcsöt mindez. És ezért van a 3 éves felkészülési idő, aminek minden évnek megvan egy lelkipásztori programja, hogy az első évé ez volt, hogy, és most is tart még egészen pünkösdik, hogy az eukarisztia keresztény életünk forrása. Tehát a személyes Krisztus kapcsolatomról szól, egyéni megtérésről. A második év lesz eukarisztia forrás az egyház számára, itt a közösségek lesznek középpontban, és miután az első 2 évben megerősödtünk hitünkben egyénileg és közösségileg, a 3. év a misszióé, ami azt jelenti, hogy az eukarisztia az forrás a világ számára, hiszen Jézus mindenkiért meghalt, mindenkiért feltámadt, eukarisztiában mindenkiért itt maradt köztünk, és nekünk el kell vinni őt az emberekhez. Tehát ezért szervezzük már most a különböző eseményeket, ezért van a honlapunk, folyamatosan frissítjük rajta a híreket, eseményeket. Ugye a fiatalokra is próbálunk odafigyelni, mert örülnék, hogyha nagyon sok fiatal jönne el. Az ő számukra szervezünk 18. szeptember 15-ére egy eukarisztikus ifjúsági napot itt Budapesten, ahova már most szeretettel hívom a fiatalokat, és hát sok minden mást is igyekszünk előkészíteni.
Nagyon nagy szabású program, és meglepett az, hogy már ennyire konkrét, hogy ennyire napokra, órára le van bontva, hogy mi lesz.
Hát muszáj, már a helyszínek le vannak foglalva, pontosan azért, hogy semmi akadálya ne legyen. Itt nyilván kell beszélni különböző hatóságokkal, letárgyalni a biztonságot, mentőket, egyebeket, tehát mindent már elő lehet tervezni, hogy nagyjából hányan leszünk. Ugye ezt az imát, amit a vasárnapi misék végén szoktunk imádkozni, azt 16 nyelvre lefordítottuk, tehát már tudjuk, hogy Afrikától Európán át Amerikáig imádkozzák. És a honlapunkon érdemes nagyon körülnézni, van angol része is, van magyar része is, ott fönn is vannak ezek a nyelvek, a környező országok nyelvei, és ezen kívül nagyvilágnyelvek. De ezekre fordítottuk le, hogy már most ezzel be tudjanak kapcsolódni.
Műsorunkban Fábri Kornéllal, a Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus főtitkárával, Patkoló Éva beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Kikkel, kikért, hogyan? A Mária Rádió lelkiségéről, megtartó erejéről tart előadást Lépes Lóránt atya, a Krisztina városi Havasboldogasszony plébánián február 19-én este 19:30. A pontos cím 10-16 Budapest, Mészáros utca 1. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Mária Rádió. A lélek hangja.
A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.